Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit mai beszélgetésünkön, fórum beszélgetésen, melynek beszélgető társai Kamarás István, Fábri István, és moderátorként pedig Galambos Ádámként fogom vezetni a beszélgetést. A mai témánk az élő egyház, illetve az egyház jövője, és ezzel kapcsolatban én megemlíteném a 2008-ban készült evangélikus stratégiát, ami hát itt jelenlévő kutató is szerepel benne, amivel kapcsolatban aztán a Krédó nevű evangélikus magazinban Kamarás István a következőképpen fogalmazott befejező gondolatként, mint reflexió a stratégiára: a lélek ott fúj, ahol akar, de szívesen teszi ott, ahol irányt vesznek és vitorlát bontanak. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy hogy látjátok az egyház jövőjét, mind az evangélikus egyház tekintetében, mind pedig, hogyha nem gond, akkor egy ökumenikus tekintetben is tekintenénk mindenre.
Szabad egy kicsit okoskodni? És elnézést kérek mindenkitől. Én kérdeztem, hogy mit értünk egyházon, és én azért még egy picikét ennél tágítanám és pontosítgatnám, mint hogy most ökumenikus értelemben nem csak az evangélikus, hanem a testvér meg unokatestvér egyházak. Én hadd mondjam el, hogy én mi mindent értek egyházon, és tulajdonképpen ezek mindegyikére lehetne hivatkozni. Ugye vannak teológiai egyház meghatározások. Én most két katolikust mondok, legalábbis úgy gondolom, a katolikusok körében ismertebb ez. Az egyik már szinte rémisztően elvont, a Krisztus misztikus teste. Ugye? Kicsit magyarabból, a hívekben megtestesülő Krisztus. Hát ez egy tipikusan teológiai meghatározás, van, akinek ez nagyon tetszik és nagyon szép. Nekem jobban tetszik egy fokkal, ez a második vatikáni zsinat, a katolikus zsinatnak egy metaforája, a Isten vándorló népe. Ugye ez azért jó, mert itt már benne van a történelmiség, a vándorlás, innen oda nem valami statikus, nem valami örök, az úton levés. És akkor hát természetesen itt ugye szociológusok is ülnek itt, ketten-hárman, most nem tudom, hogy ki mennyire vállalja magára. Hát azt lehet mondani, van egy ilyen nagyon big fa nyelvű meghatározás, hogy egyház egy társadalmi alrendszer, ez már nagyon sérti a hagyományos egyház fölfogás. Mi az, hogy egy társadalmi alrendszer? Hát ez maga a legfontosabb rendszer. Akár hát übereli is minden másféle társadalmi rendszert. És akkor azt is mondhatjuk, hogy az egyház az, ami a vallásból intézményesült. Ez is egy korrekt meghatározás. Akkor ezek szerint a vallások megjelennek egyház formában is, meg megjelennek más formákban is. Nem csak személyes egyén, hanem mondjuk mozgalmi formába, közösségi formába. Az intézményes egyház bizonyos mértékig a hivatalra is emlékeztet, tehát semmiféle rossz mellékíz nélkül. És akkor mondhatjuk, hogy egy nagyon összetett jelenség, ebben benne van transzcendens vonatkozás, van transzcendens dimenziója, van erősen intézményes dimenziója, van személyes dimenziója, mozgalmi dimenziója, és akkor még lehetne tovább ragozni, de most mindjárt átadom a szót. Én még kénytelen voltam, ez most a katolikus egyházra vonatkoztattam, de azt hiszem lehetne a többi testvéregyházra is, keresztény testvér, unokatestvér egyházra, hogy az intézményes egyházon belül, és akkor itt egy közbevetés, ugye egy újságírók jelentős része, amikor egyházról beszél, akkor valamiféle hierarchiára gondol, a vezetésre, a püspökökre, a főnökökre. Még mindig hangsúlyozzuk, hogy nem az egyháza, benne van a Mari néni is, bocsár lapújtőn. És akkor még egy érdekes fogalom talán, én ezt a katolikus egyház nagyon élőnek tartom, az egyházon belül én a katolikus egyházban érzek még egy civil egyházat is, ami valahol nem hivatalos, ami valamiképpen, ami szembe megy a hivatalos egyházzal, de erősen alternatív benne. Tehát azt, amikor egyházról fogok beszélni, mindenre fogok gondolni, azt mindig elmondjuk, hogy éppen hogy mit. Mert ugye nagyon érdekes, és akkor visszautalok, kedves voltam, hogy idéztél tőlem számomra nagyon értékesnek és példaadónak tartó evangélikus stratégiára adott reflexiómból, de idézhette volna a Kőszegi Szélrózsa találkozóról írt szociográfiámból, és akkor azt mondták nekem, figyelmeztettek, hogy nem azért az evangélikus egyház nem pont olyan, mint a Szélrózsa találkozón. Nem ennyire dinamikus, nem ennyire nyitott, nem ennyire rugalmas. És hát erről Fábri professzor úr kutatásából ugyancsak tud nekünk adatokat adni.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a balatoni délelőttől. Meglepően sokan ülnek itt. Én nem szoktam hozzá ehhez, hogy július kellős közepén délelőtt a strandolás, vagy a sokkal kényelmesebb ébredés helyett valakik egy fórumbeszélgetést választanak. Nagyon röviden azért tisztáznám, hogy milyen apropóból ülök én itt. Igazából az én fő kutatási területem szociológusként a felsőoktatás és az ifjúság területe volt mindig az elmúlt másfél évtizedben, és viszont igen aktív evangélikus gyülekezeti életet éltem Csömörön, onnan származom, és ahol most is lakom. És hát belesodródtunk testvérbátyámmal egy olyan felkérésbe, amit az evangélikus egyház vezetése irányozott felénk, és ez nevezetesen a 2011-ben lebonyolított országos szociológiai felmérés kutatás volt, ami kérdőíves vizsgálatot, egy 1500 fős személyes megkeresésen alapuló kérdőíves vizsgálatot jelentett az evangélikus hívek körében. Lelkészeket interjúvoltunk meg, és különböző civil ifjúsági evangélikus szervezetek vezetőit. Bizonyos értelemben, hogyha egy fordulata szeretnék élni, ugye ennek a fórumbeszélgetésnek a címe valami ilyesmi, hogy az egyház jövője, kilátásai, stb. Nekem az eredeti végzettségem az filozófia, és ott egyik kedvenc gondolkodom volt Benedetto Croce, aki a történelemben nagyon sokat foglalkozott, és az alapgondolata valami olyasmi volt, hogy akár a történelme, akár a jelennel foglalkozunk, igazából mindig a jövőről beszélünk. Tehát amikor megpróbáljuk leírni azt, hogy milyen most az egyház, megpróbáljuk a kritikáinkat megfogalmazni, vagy a véleményünket, a hiányosságokat megfogalmazzuk, akkor igazából arról beszélünk, kvázi egy normatív kijelentést, vagy normatív attitűdből fogalmazzuk ezt meg, azt tesszük, hogy milyennek szeretnénk látni. Különösen igaz ez azokra az egyház tagokra, hogy én egy kicsit rigorózusabban közelítsem meg az egyház fogalmát. Ugye az én felkérés, a felénk irányuló felkérés, ez egy nagyon rigorózus felkérés volt, a magyarországi evangélikus egyház számára kellett az evangélikusokról sok-sok adatot, információt szolgáltatni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mit gondolnak az evangélikus hívek az egyházról, és milyen kritikákkal élnek, akkor valójában megfogalmazzák különösen az aktív tagok, akár ifjúsági vagy civil szervezetekben, vagy egyéb közösségekben aktív tagok, megfogalmazzák ennek mentén azt, hogy milyennek szeretnék látni. És amikor én az adatokat esetleg bizonyos kérdések mentén majd itt idézni fogom, akkor ilyen megközelítésből szeretném ezt megtenni, nem feltétlenül csak egy leíró jelleggel beszélni arról, hogy x százalék azt gondolta erről és erről a kérdésről, hogy nagyon elégedett, egy másik százalék pedig kevésbé volt elégedett.
Kicsit ehhez kapcsolódnék azzal, hogy tavalyi év folyamán volt egy kiállítás, amit a Holokauszt Dokumentációs Központban valósítottak, vagyis nem, a Dohány utcai kiállítótérben valósítottak meg, hogy milyenek a zsidók, és ezzel kapcsolatban volt egy kiállítás. Jövő évben a Műcsarnok fog egy olyan kiállítást létrehozni közel 45 kortárs képzőművész bevonásával, ami arra próbál reflektálni, hogy milyenek a magyarok. Az lenne a kérdésem, hogy ilyen alapon milyen a mi kiállításunk, milyenek az evangélikusok egyrészt, és milyenek az úgymond ökumenében gondolkodók.
Én nem kaptam semmiféle fölkérést, csak a címet, tehát én beszéltek, amiről akarok, de természetesen figyelembe veszem a moderátor kérdését. Fábri barátomnak adom át a választ, csak hadd szélesítsem itt is ki egy kicsikét. Szóval miért nem azt kérdezzük meg, hogy milyenek manapság a keresztények, és valószínűleg milyenek nem lehetnek már ezután. Miről is van szó? Hát arra van szó, kedves barátaim, hogy akár tetszik, akár nem, akár észrevesszük, akár nem, akár bizonyos egyházak tudatosítani akarják, akár nem, vége annak, amit mi keresztény társadalomnak neveztünk, amely nagyon fontos szakasza volt az európai történelemnek, ennek nagyjából a múlt század végén vége lett. Minek lett vége? Annak a kulturális, társadalmi kulturális képződménynek, amely ugye bizonyos mértékig uralkodó jellegű volt, nagyon szorosan összekapcsolódott a világi hatalommal, politikával, ami helyhez és időhöz volt kötve, ami megváltozhat. Ezért találtam jónak az Isten vándorló népe metaforát az egyházra. Volt két tökéletes társadalom, filozófus barátom majd segít, ugye Societas Perfecta, mind a kettőnek vége, ennek a tökéletes államnak, a tökéletes egyháznak. A hívő közösségek, pluralizálódik a világ, decentralizálódik a világ, megnő a szerepe nem csak az egyénnek, hozzáteszem, ha még tágabbra nyitunk, ezt már nem merem, a kereszténységnél is, vagy vallásosság, ma már a vallásosság nagyobb részt nem egyházias intézményhez kapcsolódó vallásosságba mutatkozik be, hanem maga módján vallásosságba. Nem tartozom intézményhez, szervezethez sehová, magam módján vallásos vagyok. És nagyon sok elég mélyen vallásos ember találunk ebbe zárójelbe zárva, ezen nem akarok tovább menni. De hát a kereszténység, ez a hatalmi intézményes formából egyre inkább a decentralizált, a közösségi, a családias, önkéntes szervezetek formájába kell, hogy tovább éljen, mert sokak szerint, aki egyetlen nem élhet másképpen. Megdőlt az az ideológia, mely ezt a keresztény társadalom mögött állt, nevezetesen az, hogy Isten országa itt a Földön. A politika, valamint az állam és társadalom szervezés eszközeivel valósítható meg. És akkor az evangélikus egyházra kevésbé áll Magyarországon, mint a református egyházra, még kevésbé, mint a katolikus egyházra. Tehát katolikus, református, evangélikus ebben a során leginkább az katolikus egyházra áll az, aminek el kell múlnia, amit nem tartható tovább, tehát egy hagyományos, centralizált, klerikális, lakóhelyorientált, rítus és tanítás orientált, férfiogú, ipari városi társadalom mindennapjaitól eltávolodott rendszer, ami valamiképpen idegen testként is meg tud jelenni a társadalomban.
Hát a másfél ezer megkérdezett evangélikus alapján, evangélikus válaszai alapján azt kell, hogy mondjam, hogy az evangélikusok igen ökumenikusan gondolkodnak. Tettünk kísérletet arra a kutatásunk során, hogy megpróbáljuk megkülönböztetni a kifejezetten evangélikus identitást, ha szabad így fogalmaznom, a keresztény identitástól. Biztos van különbség a kettő között, de a kutatás eredményeink alapján nem nagyon tudtunk erre igazából választ adni, illetve nem jelent meg ilyen különbségtevés a felmérésben megkérdezettek körében. Tulajdonképpen minden egyes paralel válasznál ugyanolyan arányban válaszolták a kérdezettek, hogy büszkén vállalja, hogy evangélikus, hogy büszkén vállalja, hogy keresztény, hogy abból volt-e bármi negatív vagy pozitív tapasztalata, megkülönböztetése, hogy a társadalmi életben, a munkahelyén vagy bárhol, hogy ő bevallotta azt, hogy evangélikus vagy keresztény. Tehát nagyon sok probléma mentén közelítettük meg ezt a kérdést, és igazából nem találtunk különbséget. Tehát elég erős a kötődés az egyházhoz, ami az evangélikus egyházhoz, az evangélikusok részéről, de ez nem feltétlenül, hogy mondjam, teológiai alapú, hanem inkább egy szervezethez, egy szocializációhoz köthető, tehát az is kiderült a felmérésből, hogy azért a döntő többsége nem meglepő módon evangélikus családban, evangélikus közegben nőtt föl, ilyen neveltetést kapott, tehát a szervezethez, vagy ahhoz a szocializációs közeghez való ragaszkodás az, ami elsősorban az evangélikus kötődésnek a legfontosabb eleme, és nem feltétlenül a felekezetek közötti különböző hát teológiai vagy hitvallásbeli különbség. Tehát ez egy kicsit meglepő eredménye volt számunkra a kutatásnak, mert azt gondoltuk, hogy legalább az úgynevezett ugye, szociológiai empirikus kutatások során ezt szokták is mérni, hogy milyen arányban válaszolnak a kérdezettek, azt szerint, hogy mit tekintenek elvárható válasznak, hiszen ez egy evangélikus kutatás, az Országos Evangélikus Egyház megbízásából, ezt el kellett mondani mindig a kérdező biztosoknak, amikor bekopogtak a kissé meglepett magyar állampolgárok ajtaján, hogy őket megtalálták, mint evangélikusok valamilyen címlista vagy egyéb információ alapján, és válaszoltak is ugye a kérdőívre. Feltételeztük, hogy lesz egyfajta megfelelési kényszer, és nem. Tehát ez is elgondolkodtató, azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy egy ilyen indítatású kutatásról volt szó, mégsem próbáltak differenciálni az evangélikusok, hogy markánsan megkülönböztessék magukat a többi felekezettől, vagy akár más vallási közösségek tagjaitól.
Amennyiben közösségi egyház modellben gondolkodunk, vagy mondjuk azt látjuk a jövő lehetőségének. Nekem eszembe jutott egy 2011-es Tárki felmérés, ami azt kutatta, hogy milyen kapcsolati hálóval rendelkeznek a polgárok, úgymond, és azt hozta ki, hogy minden ötödik felnőtt magyarországi lakosnak egyáltalán nincsen a bevallások alapján barátja. Ez, hogyha kiszámoljuk, akkor azt hiszem, hogy elég sok egyháztagot is érint, mégpedig közösségben gondolkodó, vagy közösséget igénylő egyháztagot érint. Az a kérdésem, hogy mi akkor az, ami miatt egy kicsit döcög ez a modell?
Hát nyilván a népegyház modell. Ugye a katolikus miséknek a végén bizonyos helyen hát vége felé a hívek hát köszöntik egymást, ha nem is béke csókkal kezet fognak. Múltkor mögöttem valaki azt mondta, hogy a dr. Havasi Kázmér. Na most úgy gondoltam, hogy ez az áttörés. Tudnélik, hányan ismerik a keresztnevét, vagy bármilyen nevét annak, akivel tényleg nagyon mosolyogva, kedvesen, több emberre is, aki a környéken van, kezet fogunk. Én a feleségemnek a homlokát szoktam megcsókolni, hogy ne botránkoztassak, hogy mást. Az arcát is meg lehetne, meg is lehetne ölelni egymást, ettől azért már tartunk. Nem is fejeznék ki azt a kapcsolatot. Igen, szóval a népegyházban tömeg áll egymás mellett, de persze itt nincs lényeges különbség egy népegyház, meg egy ilyen nagy, hát hogy is mondjam, atomizált társadalom között, ahol sok embernek nincsen barátja. És hát akkor itt nyilván az előrelépés az, bár valószínűleg egy ilyen régi módi, úriember módon mutatkozott be dr. Nagy Kázmér, vagy Havasi Kázmér, de az előző egyik káplánunk, akit bújtatott a plébánosunk, mert igazából, és hát a presbitérium el is űzte őt, arra kényszerte a plébánost, ő tudnillik polgári házasságot kötött, és hát ilyen módon maradhatott pap, de hát azért mégis ez botrányos volt. Ez a botrányos pap fantasztikus módon tudott a gyerekek, öregek, fiatalok mindenféle nyelven beszélni, és ugye az áldozáskor Krisztus teste, és adja az ostát, akkor rengeteg hívőnek tud, Krisztus teste István mondta nekem, és adta. És rengeteg hívőnek tudta a nevét. Na most ugye ennek a hiányával jelöltem, hogy igen, ez a világ, az egyházi világ is, hát mondjuk eléggé atomizált, és eléggé kevés embernek van barátja. Még annyit akartam mondani, hogy tulajdonképpen hogy ebben a mintában nem kerülnek bele, akik nincsenek valami jegyzéken, ezen kívül még vannak olyan maguk módján evangélikusok is, ugye?
Hát a kutatásnak az igen, sőt, hát a klasszikus szociológiai kérdés, hogy az úgynevezett 5, vagy hát most már ilyen 6 fokú skálán, ugye ez hivatalosan nem skála, hogy vallásosságnak a mérésére szolgáló skálán, erről majd egy kicsit később szeretnék beszélni, de akkor megemlítem, nagyon sokan voltak, tehát a kérdezetteknek az egyharmada durván, aki a maga módján vallásosnak tartotta magát, és nem az egyház tanítását követi. Tehát ebbe azért nagyon sokan belekerültek. Lényegében a lelkészektől kapott címlisták alapján a keresztelői, nem mindenütt pontosan ez volt az alapja, de lényegben a keresztelő címlista alapján zajlott a lekérdezés. Ezzel visszatérve ez a barát, ismerős kérdéshez, hát szerintem az a Tárkinak a kutatása, nem ismerem ezt a felmérést, de valószínűleg itt ilyen szociometriai jellegű volt ez a felmérés, és nem biztos, hogy a barátság problémaköre volt a fő vizsgálati témakör, mert ugye azt tudjuk, hogy minél több ismerőse, nem barátja, ismerőse van valakinek, annál hatékonyabban tud például a munkaerőpiacon, vagy az életben érvényesülni, elhelyezkedni, stb. Tehát nem feltétlenül a barát, a modern világban nem feltétlenül a barát az, aki a sikerességnek lehet az áloga, a sok barát, hanem a minél tágabb kapcsolatrendszer. Szerintem egyébként, hogyha valószínűleg ilyen kis almintája nem volt ennek a vizsgálatnak, mert 1-2000 fős minták szoktak lenni a Tárki kutatásai is. Hogyha az evangélikusok körébe végezték volna ezt a vizsgálatot, szinte biztos vagyok benne, vagy bármely más hívő közösség valamennyire is aktív tagjaiban, akkor jóval pozitívabb lett volna az eredmény, hiszen a közösségekben, egy civil csoportokban, szervezetekben lévők azért sokkal inkább kötődnek egyénileg is, csoportosan is más személyekhez. Ez inkább a magyar társadalomról lehetett egy nem túl pozitív látlelet.
Hát ezt egy picit vitatnám, és lehet, hogy az evangélikusokra ez így igaz. Akkor mondjuk ennél nagyobb népegyházabb egyházakra azért igaz. Azért 1,5 millió ember van Magyarországon, akinek a legközelebbi hozzátartozói az általán nézett tévés szappanoperának a szereplői. Tehát itt elsősorban magányos öregekről van szó, akik netet nem használnak. A nethasználóknak van barátjuk általában. És ilyen magányos, idős emberek ott ülnek a templomba. És lehet, hogy ott abban a templomban ott azért nem szólítják meg őt, vagy őt nem szólították meg. Mondom, most nem az evangélikusokról beszélek, akkor beszélek a katolikusokról. Persze nincs erről pontos vizsgálatból, azt érdekes lenne ezt kontrollálni, de ez a hipotézisem.
Persze sok igazság van ebben a véleményben, de ez inkább arra mutat rá, hogy úgy általában a magyar társadalomról, vagy bármilyen más társadalom, meg a modern emberről, meg a modern világról nincs igazán értelme beszélni. Persze lehet nagyokat, meg nagyon okosakat mondani az emberekről, de ugye az idősek, a diplomások, a fiatalok egészen más értelmezési mezőt igényelnek, tehát valószínűleg sorolhatnánk még az időseken kívül más csoportokat is, akik ugyanennyire igaz ez, hogy atomizált, magányos életet élnek.
Egyházi szinten nagyon sok újítás van olyan szinten, hogy intézmények jönnek létre, illetve válnak egyházi tulajdonná, iskolák, szociális intézmények kerülnek egyházi fenntartás alá. A kérdésem az lenne, hogy ez mennyire szolgálhatja a közösségi gondolkodást, illetve a közösség megélését, mennyire jelennek meg ezekben az intézményekben, vagy jelenhetnének meg, mik ezeknek talán a határai, hogy közösséget, egyházi közösséget élhessenek meg az ott lévők, és hogy látjátok, hogy mennyire határozza meg mondjuk külső anyagi, vagy egyházpolitikai kérdés mindezeket.
Igen. Hát én azt gondolom, azért ez most nyilván politikai átalakítások függvényében lett aktuális kérdés, és nem azért, mert hosszú évtizedek alatt az egyházak különböző felekezetek felállítottak volna egy stratégiát, hogy 2012-ben most aztán elérkezett az a pillanat, amikor átvesszük az iskolákat például, hanem ugye tudjuk, hogy ez milyen politikai államosítási folyamatnak a kísérő jelensége, és persze ehhez lehet mindenfajta ideológiát kreálni, de én ennél fontosabbnak tartom azt, hogy ne feltétlenül szigorúan intézményekbe gondolkodjunk, amikor közösségekről beszélünk. Sőt, én sokkal jobban hiszek abban, amikor nem fölülről, vagy a politika, vagy az országos vezetés által inspirált kezdeményezések hatására alakulnak ki intézmények, szervezetek a társadalom különböző köreiben, hanem valamennyire a társadalom termeli ki magából, ugye vannak erre divatos, meg kicsit már lejáratott szavak, hogy alulról jövő, civil, stb. Közösségi mozgalmak, de nem véletlenül mondogatják ezt, hiszen attól lesz valami civil, és független az aktuális politikai, állami hatalomtól, hogy nem fönt mondják meg azt, hogy létre kell hozni valamit, és akkor csináljuk meg, hanem a polgárok, vagy a egyháztagok, vagy bármilyen más jelzőt használhatnék, vagy leírást az állampolgárok egy-egy csoportjára, maguk úgy gondolják, hogy érdekek, célok, értékek mentén szerveződnek, és megpróbálnak a társadalom különböző szegmensében hasznos közösségi tevékenységet folytatni.
Nem tudom, hogy szabad ebbe belemenni. Ez valóban nagyon aktuális kérdés, nagyon nagy csapda az egyházak számára, a számokra felajánlott, mondjuk elsőben most oktatási intézmények, és tudjuk, hogy itt vannak őszinte segélykérés egy településről, hogy inkább az egyház vegye át a helyi egyház, a helyi plébánia gyülekezet, mert vele szorosabb kapcsolatban tudunk lenni, mint a központi Klebensberg-Kuno intézettel. Igen, csak az a kérdés, hogy hogyan ez egyáltalán az egyház új arcához, a közösségi egyházhoz, azokhoz a törekvésekhöz, amiről itt kezdtünk beszélni, mennyire köti le az egyházaknak viszonylag korlátozott energiáját ezeknek az új intézményeknek a profi működtetése, és hogy ezekben az intézményekből közösségek legyenek, ez nagyon távoli dolog. Hát, hogy itt igazán azt kéne eldönteni, hogy mire hivatott leginkább egy egyház. Egy példát mondok. Senki se mondhat rosszat a kiváló piarista iskolákról, mint hogy a kiváló vasori gimnáziumról, de a piaristák annak idején szakadt gyerekeknek, peremhelyzetű gyerekeknek csináltak iskolákat. Hosszú ideig elitiskolákat csináltak idáig, most is ezeket csinálnak, ugye, de jelenítsd meg mások jóvoltából, legyünk magunkhoz mégiscsak valamennyire hűségesek, Vácon, Gödön szakiskolát vettek át. És akkor én beszéltem piarista rendfőnökkel, és őszintén négy szem között bevallotta, de mondta, hogy el is mondhatom azért, hogy tulajdonképpen ezt kéne nekik igazából csinálni. De hát nem adhatják fel az elitiskolákat, mert a szülők már számítanak arra. Tehát ez a piaristák is ilyen szempontból identitás válságban vannak. És hát akkor nem is beszélve arról, hogy mondjuk van, aki azt mondja, hogy leginkább a szegényekkel kéne foglalkozni, melyek iránt a mostani kormányzat rendkívül érzéketlen, hiszen fel tudunk sorolni mindannyian, bármilyen pártval vagyunk rokonszenvezők, hogy legalább tudunk olyan 10 olyan, törvényt, határozatot felsorolni, ami kifejezetten szegényellenes. Én ilyennek tartom mondjuk az egykulcsos adót, de ilyennek tartom az iskola kötelezési korhatárnak a leszállítását, vagy az egyetemi bejutásra nehézségeket, a rokkantakkal való elbánást, a járulék, ami egy bányász megkaphatja a nyugdíjának most már az egyharmadát is akár, és az utcai hajléktalanokkal való elbánást. Ugye most az egyházaknak itt lenne nagyon fontos alternatív teendője, túl azon, hogy oda kéne szólni a kormánynak, hogy na azért ideig és ne tovább, vagy tüntetni kéne. A 8 boldogság közösség volt az, és biztos voltak még más felekezetek közösségei, de akik minden képviselőnek levelet írtak, amikor a budapesti utcákra, a bizonyos kerületből eltávolították a hajléktalanokat. Tehát kiálltak mellettük. Tehát itt tulajdonképpen azt akarom mondani, hogy igen, és itt az evangélikusok megint egy kicsit előbbre járnak, de hát nagyon el kéne gondolni, hogy most ebben a megváltozott világban, ami nem az időzeles keresztény társadalom, ennek az egyháznak hogy kéne figyelni az idők jeleire, és mit is kéne éppen csinálni. És esetleg azt mondja, köszönöm szépen, most ezt az iskolát nem kérjük, az öregek otthonát is inkább úgy szeretnénk csinálni, nem biznisz módon, hanem ahogy a mi közösségeink ezt elbírják.
Hát egészítsem ezt ki egy olyan, nem olyan rég, tavaly tél és tavasz környékén próbálkozott, vagy egy kezdeményezéssel, Ferge Zsuzsával próbáltunk egy olyan kezdeményezést létrehozni pont a hajléktalan kérdéssel kapcsolatban, ahol az egyházi, ökumenikusan vett egyházi vezetőséget igyekeztünk megszólítani abba a témakörbe, hogy üljünk le egy asztalhoz, hogy olyan szintű esetleg közös nyilatkozatok tudjanak megszületni, amik az adott kérdésre különböző azt kutató és azzal foglalkozó szakemberek bevonásával esetleg hát sokkal pontosabb szavakat és meglátásokat tartalmazhat. Sajnos ez elakadt, és ez pedig az egyházpolitikának köszönhetően akadt el, be kell vallani. Tehát addig, amíg azt Kamarás István mint mondta, hogy új egyházi arc alakul ki a közösségben, addig én egy kicsit provokatívan talán, hogyha szabad, úgy fogalmaznám, hogy nem esetleg új egyházi maszk kezd kialakulni, hisz addig, amíg a közösség bizonyos érdek mentén húzódik, és az mondjuk nem pedig a kereszténység gondolatmenete, vagy annak a tiszta forrása, addig az csupán talán maszkként definiálható.
Hagy kapcsoljak én is ahhoz, amit Kamarás István mondott, abszolút egyetértek azzal a gondolattal, hogy az iskolák átvétele, ez egy rendkívül komoly csapdahelyzet. Talán semmikor, mint most, nem annyira központi kérdés a szülők és mindenki számára az, hogy az iskolának mi a funkciója, bármilyen szintről is beszélünk. Tehát lehet nagyon szép célokat kitűzni, hogy az iskola majd egyfajta missziót, egy hivatást fog teljesíteni egy egyházon, egyházi tevékenységen belül, vagy felekezeteken belül, de ennél sokkal-sokkal pragmatikusabban gondolkodnak a szülők. Szinte mindenki számára, és ez már az oktatási szintek legalsóbb fokára is érvényes, nem csak az egyetemekre, meg a főiskolákra, hanem már az általános iskolákra, már a negyedik osztályban azon gondolkodnak a szülők, hogy hova adjam a gyerekemet, hogy később olyan tudást, olyan képzettséget, képesítést kapjon, amivel el tud majd helyezkedni az életben, a munkaerőpiacon. Univerzálisan ez az egyetlen, és nem az egyetlen, de szinte a leginkább meghatározó szempont. Tehát amikor más célokat is próbálunk az iskolába beleképzelni, akkor azzal számolni kell, hogy a szülők nem az alapján fogják eldönteni azt, hogy hova adják a gyereküket, hogy evangélikus, katolikus vagy református iskola az, vagy sem, hanem hogy onnan, amikor kijön a gyereke, milyen eséllyel tud majd tovább tanulni, szakmához jutni, stb. Ugyanilyen csapdahelyzet egyébként, egy kicsit analóg probléma, olyan sokat foglalkoztam a határon túli magyar iskola kérdéssel, akár alapfokú, akár felsőfokú oktatásról legyen szó, ott a magyar nyelvű képzés. Ugye az identitásnak a legfontosabb, talán a legfontosabb intézménye az iskola, az erdélyi, vajdasági, kárpátaljai területeken, felvidéki területeken. Na most az ottani magyar közösségek egyik legfontosabb célja, hogy minél több gyerek járjon magyar nyelvű képzést biztosító általános iskolába, minimum általános iskolába, alapiskolába, utána középiskolába, és aki tovább tanul, ha van lehetősége, akkor még magyar nyelvű felsőoktatási képzésben is vegyen részt. Csak azt felejtik el, vagy nem felejtik el, nagyon is tudják azért az ott élő oktatással foglalkozó szakemberek, hogy a hogy a szülőket azért elsősorban, akármilyen komoly magyar erős magyar identitással rendelkeznek is, az fogja érdekelni, hogy a gyerekük, amit kap abban az iskolában képzést, hogyan tud a későbbiekben elhelyezkedni, boldogulni. Na most kicsit hasonló a probléma itt is, hogy az egyház azt gondolja, hogyha minél több egyházi fenntartású iskolán van, ahol egyházi nevelést kapnak valamilyen szinten, valamilyen megközelítésben a fiatalok, akkor azzal egy nagyon nemes és szép hivatást és célt hát valósít meg. Ez így is van, csak pontosan azokat, akiket el akar érni, nem biztos, hogy ezzel tudja elérni, és nem véletlen, amit Kamarás úr is előbb mondott, hogy az elit oktatás felé mentek el az utóbbi évtizedekben az egyházi iskolák, mert azzal tudták igazán megfogni. Amikor azt mondom, hogy piarista iskola ma Magyarországon, piarista gimnázium, akkor persze egy egyházi közegen belül sokan asszociálnak arra, hogy ott milyen egyházi oktatás folyik, de elsősorban a legtöbb embernek Magyarországon az jut eszébe, hogy igen, az egy elit iskola. A szó idézőjelben világ értelmében.
Akkor ilyen alapon az egyházak egy bizonyos felhasználó barát iskola modellt képviselnek, tehát hogy arra törekszenek, hogy azt keresik, hogy ez az igény, akkor itt ezzel lehet találkozni, és nem pedig, hogy ez a feladat, és azt nyújtjuk. Tehát, hogy mennyire van esetleg arra lehetőség, hogy egy olyan iskola modell alakuljon ki, ami mondjuk tényleg közösségen alapul, és azt veszi alapul a krisztusi küldetést, és azon belül mondjuk a tanítás oldaláról közelít, és mondjuk ezt kínálja a piacra. Ez elképzelhetetlen, hogy fennmaradjon?
A barátom éppen ellenkezőt nagyon szépen világosan megmondta, hogy kereslet-kínálat alapon működik ez, ugye? Inkább egy jó iskolát akarok, egyházi iskolától is, ahol a továbbtanulási arány megfelelő, ahol megfelelő nyelveket, stb. Erősen pragmatikus. A felhasználó barát egy másik értelmezésben az lenne a diák barát, aki valóban az embert, a tanulót szólítja meg, és netán még egy egyházi iskolában is, azért van ilyen, de a többségben nincsen, egy egyházi iskolában is megkedvelteti a hittant. Azért elgondolkodható, hogy egyházi iskolások hogy viszonyulnak az ottani hittanhoz. Ami tulajdonképpen elképesztő, ugye? És abba az iskolába, ahol nem is másolták el, talán többen tudják, hogy a Ember Elkostan tantárgynak az egyik, hát ilyen profétája, ügyvívője vagyok, ahol jól csinálták az Ember Elkost ismeretet, sokkal jobban. Azt mondták, hogy ennek kéne lenni a hittannak. Miért? Milyen volt ez? Nem volt semmiféle frontális szöveg. Tehát nem volt prédikáció, beszélgetés volt, vita volt, szerepjáték és kutatás. Milyen lehetne ilyen a hittani? Láttam sok ilyen hittant is, félretés ne esik, de azért általában mégsem. Tehát felhasználó barát-e, igazán diák barát, gyerek barát-e az egyházi iskola, és lehetnének bizony ebben a tekintetben erőteljes alternatívák. Most nagyon nagy kérdés, például a mostani erősen központosított közoktatásban, hogy vonatkozik az egyházi iskolákra is az, hogy csak 10%-kal térhetnek el a központitól. Ők vajon talán megengedik nekik, hogy ők saját tankönyvet használjanak, de még nem biztos. Ha valóban igazi alternatívát jelentenek, amire most, ha valamire szükség lenne, akkor erre az oktatásból, hogy megmaradjanak ezek. Ilyen szempontból akkor az egyházi iskoláknak drukkolok, hogy minél több alternatívája legyen egy központosított, bármilyen jó legyen az a központosított, most ez nem olyan nagyon jónak látszik. Tehát itt mi is ambivalensek vagyunk ebben, de valóban itt tényleg az a kérdés, hogy egyáltalában egy egyház összenergiájából nem túl sokat vesz el a most számukra megkínált szédítő perspektíva, hogy még 100 iskolát kaphatnak. Be tudják-e lakni ezeket az iskolákat? Félek, hogy nem. Láttam itt nagyon szép törekvést, és akkor megint mondjak egy evangélikust, ugye egy hatalmas nagy iskolát Pest-Szent-Lőrincen kapott meg az evangélikus egyház, és hát láttam ott a kollégákat, hogy milyen tisztességesen próbálnak ezzel a óriási falattal valahogy megküzdeni olyan hittant, de a hittan mellett még ember erkölcstant is, meg egyáltalában valamilyen fazont adni, valami olyan barátságos arcot, de hát ez egy heroikus, nagyon nehéz dolog.
2011-ben jelent meg a Bencés Kiadó gondozásában Grace Davie-nek a Vallás szociológiája című kötete, amiben azt állítja, hogy az európai gondolkodásban az egyház közszolgáltató, a közjó érdekében kell őket fenntartani. Magyarországi gondolkodásban hogy fogalmaznátok meg ezt a mondatot?
Szerintem Magyarországon ezt biztos nem fogalmazták meg soha, legalábbis amióta én élek. Közszolgáltató. Hát megint az még egy kicsit az iskola kérdésénél maradva, és kicsit tovább tágítva az előbb elhangzott gondolatokat. Tehát rövid távon én elég pessimista vagyok, hosszú távon természetesen rendkívül optimista. De rövid távon azt gondolom, hogy nem szabad, hogy az egyháznak illúziója legyen abban a tekintetben, hogy ki tud lépni abból a közegből, ami az iskola funkciójára vonatkozik, és az iskolával szembeni elvárásokra. Tehát, hogyha a pedagógia szemlélet továbbra is hát olyan értelemben háttérbe kerül, hogy az iskola egy tudásgyár, most így nagyon nyilván sarkítom ezt a szándékosan használom ezt a sokat használt szót, akkor csak akkor tud versenyképes lenni egy egyháza iskola, hogyha elsősorban jó iskola, és persze fel tud mutatni más értékeket itt, közösség, erkölcsi vonatkozások, lakóhelyhez kötöttség, közösség. Ugye itt olyan problémák jönnek elő, hogy már a kis településeken nem lehet ott tartani a gyerekeket, mert ugye többszintű képzéssel, a vegyes iskolákkal már a negyedikes általános iskola, a negyedikes osztály után is elviszik a gyerekeket régióközpontokba, nagyvárosokba a szülők, mert akármennyire jó annak a gyereknek az, hogy helyben tanul, és pár száz méterre van a lakóhelyétől az iskola, és ott tanul a barátaival, akikkel már az óvodában vagy az utcán együtt játszott, belép a szülő, mert nyilván a szülő dönt, a gyerekről van szó, de azért a szülő dönt természetesen ilyenkorban, és a szülő azt mondja, hogy igen, nagyon jó lenne, meg szép lenne, de hát sajnos nincsenek speciális foglalkozások, nincsen olyan perspektíva, hogy már gimnáziumba menjen egy 8 osztályos képzésbe. Tehát, hogyha ezekre a szempontokra nem figyel az egyház, és csak azt gondolja, hogy hát különböző helyeken idézően megszorult települések iskoláit veszi át, mert az egy lehetőség, akkor ugyanabba a csapdába fog esni, mint azok a települések és azok az iskolák azzal estek, hogy nem tudják fenntartani, de nem azért nem tudják feltétlenül, mert nincs pénzük rá, hanem mert nincs igazán érdeklődés az iránt, az iskola iránt. Tehát lehet, hogy az a szomorú helyzet fog kialakulni, hogy néhány év múlva az egyház is majd széttárja a karját, és azt mondja, hogy nem tudom működtetni az iskolát, nem is feltétlenül pénz miatt, hanem azért, mert nincs iránta érdeklődés.
Nagyon köszönöm ezt a kiegészítést. Én viszont akkor közvetlenül a kérdésre próbálnék. Igen, az eddigi most már meghalt, elavult, persze sajnos, még azért vegetálva tovább élő egyházképben, az egyház egy közszolgáltató intézmény, és akkor jó minőségű misét, temetést, predikációt várunk tőle, ki a saját igénye szerint a jó minőség, az értelmiség az még tudományosabb, a tanárnéni még kegyesebbet, stb. No, de hát nem ez az egyház. Persze sokak számára így működött, esetleg szívesen működött is így az intézményes egyház, és akkor sőt még a minőségbiztosítást is be lehet vezetni, a szolgáltatások minőségét majd ellenőrzik, de úgy gondolom, hogy ez a mostani helyzethöz képest rémkép. Nem, az egyház valami egészen más, és akkor nem teológiai vagy költői választ adok erre, szívesen megtenném, de akkor azt mondom, hogy az egyháznak, és akkor itt az egyháznak legfontosabb szerepe például lenne a mediálás, a közvetítés. A közvetítés ebben a rendkívül megosztott társadalomban, a különböző feleknek az összehozása, kibékítése, közvetítés a hajléktalanok és a hajléktalanokat előző önkormányzat között. Ugye, és itt megint dicsérem Én már valaki már gyanús is volt, mert a feleségem mondta, hogy olyan jó az evangélikus egyháza, ez a kőszegét találkozó után volt, végig voltunk, ha lépjünk át ebbe az egyházba, ez a nyitott dialogikus. Hát mondom, semmi akadálya, ma este átléphetünk, de hogy éljük meg akkor az ökumenét, most zárul bezelve. És akkor most dicsérve, ugye, szóval igen, dicsérve az evangélikus egyházat, igen, a Tatár Szentgyörgyi temetés idején azért ez az egyház tartott a Deák téren egy tüntetéssel felérő ökumenikus istentiszteletet. Itt ő mediált. Itt kiállt valaki mellett. Tehát a közvetítés, nincs magyar társadalom, igazad van, mint hogy öregek sincsenek, fiatalok sincsenek, úgy nincs magyar társadalom sem. Messze nem egységes, ez rengeteg szubkultúra. Ez egy különböző szubkultúrák egymás nyelvét nem beszélik. Sajnos az egyháznak tetszik, nem tetszik, papoknak, világiaknak, sokféle szubkultúra nyelvét meg kell tanulni, ezek között tolmácsolni, tehát mediálás, tolmácsolás. És hát tulajdonképpen az alternatíva adás. Hervik Bühele, egy jeles katolikus politológus, arról beszél, hogy az egyháznak kontraszt társadalomnak kellene lenni a társadalomban. Jól értsük, nem kontra társadalomnak, nem holnapra megfordítjuk az egész világot heves hevületében, forradalmian másnak, hanem a meglévő tiszteletbe tartva, abból kiindulva alternatívát adni. Saját, és hát akkor Jézusi, utópia horizonttal rendelkezni. Ez azt jelenti viszont, hogy a függetlenségét, a távolságtartását másfajta koncepciótól, másfajta struktúrától megtartani. Velük nem ellenségesnek lenni, de alternatívát kínálni, párbeszédet folytatni. Na most ettől a hagyományos keresztény társadalmi egyében élő egyházak, talán legkevésbé még a három nagy közül az evangélikus egyház, hát azért még ennek még továbbra is ugye fogja. Nagyon jó példa volt erre az egyházi törvény esetén az egyházaknak a hihetetlenül aulikus viselkedése, megint talán a három nagy közül az evangélikusok voltak, akik úgy már óvatosan, vagy hát időnként már hallhatóan megszólaltak. De hát ugye itt azért az a botrány következett be, hogy nem adta vissza a mandátumát sem a katolikus, sem a református, sem az evangélikus egyház, hogy mi nem akarunk akkor bejegyzett egyház lenni. Ha azok a kis neoprotestáns egyházak nem lehettek, akikkel mi az ökumenikus imahéten együtt imádkoztunk. Most teszik érteni, mire gondolok. Nem ellenzéki politikai pozícióról beszélek, hanem egy alternatíváról beszélek. Itt most arról beszélünk, hogy itt hát számunkra az egyház nem csupán egy jogi kategória, amit a parlament, vagy a pindekör, a hatalom, hogy meghatároz, hogy éppen mi legyen, nem? Mi egy másikféle világban, mi egy kontraszt társadalom vagyunk, egy alternatíva vagyunk, egy legalább annyira, mint Jézus a maga idejébe. Ő egy radikális reformán volt a maga idejébe, méghozzá egy szegények melletti mozgalomnak az élén.
Hogy azért ne kerüljen meg teljesen a kérdést, egy vonatkozást említenék csak. Én megmondom őszintén, nagyon nem szeretem ezeket a fordulatokat, amikor a legújabb és legújabb tudományos területek vagy disziplinák a maguk fogalmait megpróbálják divatosan ráhúzni minden társadalmi tevékenységre. Tehát lehet azt mondani, hogy az egyház az egy közszolgáltató, biztos van ilyen funkciója is, vagy ilyen tevékenysége is, de hát az egyház az mégsem az. Tehát lehet azt mondani, hogy a lelkész, amikor a szószéken prédikál, akkor üzenetet ad át, elad valamit, marketing tevékenységet folytat, stb. Nyilván van valami fajta értelme ezeknek a megközelítéseknek, nem árt tanulni minden tudomány saját technikáiból, hogy hatékonyan tudjunk működni, bármilyen területen is dolgozunk, de azért, hogy akár a közgazdasági megközelítések, vagy a kommunikációs megközelítések azért nem szabad, hogy eluralják az összes társadalmi tevékenység leírását. Tehát soha nem szabad szerintem ebbe a csapdába belemenni. Vannak egyébként persze egyre inkább vannak olyan egyházi jellegű mozgalmak, körök, sőt, ha nagyon ironikus akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy felekezetek, amelyek valóban szolgáltatásként próbálnak működni, de hát a szolgáltatás azért az mégiscsak a kereskedelemnek az alapfogalma. Itt nem szerencsés ezeket összekeverni szerintem.
Időnk sajnos végéhez közelít, mert 11 órától már egy másik beszélgetésnek kell átadni a helyet. Azért egy kicsit megpróbáljuk kiebb tolni az időt. Én nekem egy záró kérdésem lenne, és utána még egy kis lehetőséget, ha nem gond, adnánk a jelenlévőknek, hogy kinyíljon ez a beszélgetőkör, és egy-két kérdésre, hozzászólásra lehetőség legyen, hogy az egyházi evangélikus stratégia, az élőkövek egyháza megnevezést hordozta. Mikorra várható, hogy nagyjából ez az új modell kialakuljon, vagy mi szükséges ahhoz valójában emberi szinten és nem egyházvezetés szintjén, hogy az a fajta élőkő, ami egyénekből épül fel, az nyitott legyen annyira, hogy tényleg egymást is tartja és összeálljon.
Röviden válaszok, nem tudom. Tehát szerint van néhány püspökünk, akit erről a kérdésről meg lehetne kérdezni. Ugye ez az ugye meg is fogalmazódott az élőkövek egyház stratégia alapgondolataiban, hogy itt nem egy dokumentum elkészítéséről van szó, hanem egy folyamatról, tehát ezekről a kérdésekről való gondolkodásról és egyfajta egymásra figyelés, egy intenzívebb egymásra figyelés és újragondolás elindításáról. Tehát én ezt mindenféleképp csak folyamatként tudom felfogni, és így is van értelme véleményem szerint.
Ugye, hát ne legyenek megkövesedett élők. Az élőkövekhez nyilván csoda kell. A csoda lehetősége rendelkezésünkre áll, úgy gondolom. El kell kezdeni, és ez is kezdődött. Szóval csinálni kell ezt, hogy mikorra, minél előbb.
Köszönöm szépen, és hogyha van kérdés vagy hozzászólás, akkor kérem, hogy kész feltétellel jelezzék. Ennél egy élő egyházra gondoltunk, azt hiszem.
A legelején elhangzott az a gondolat, mert ugye az előadás címe az volt, hogy egyház jövője, és egy érdekes irányvonal elindult az ön szájából, hogy az, ami eddig volt, annak vége, és akkor lett pár gondolat elmondva, hogy miért is, de ha ezt kifejtené bővebben, tehát mondjuk ön hogy látja, tehát milyen lesz, oké, ilyen nem lesz, amilyen volt, mert hogy van egy csomó társadalmi változás. Milyen lesz? Mi az ön jövőképe?
Én ezt próbáltam érzékeltetni. Tehát nem központi, nem férficentrikus, nem mereven intézményes, és itt tovább. Tehát akkor alulról építkező, közösségekből építkező hogy is mondjam, metaforával a katolikusoknál és protestánsoknál a szentségek száma az eléggé különbözik, nálunk 7 van ahol 3 vagy 2, de van egy közös, a találkozás szentsége. Tehát olyanképpen a találkozás szentségét kellene a jövő egyházának megvalósítani, amire én utaltam a mediálással, utaltam a tolmácsolásra, utaltam arra a különböző egymással már szóban nem álló embereknek a kibékítésével. Amikor volt az a bizonyos 2006-os tüntetés, a Vértes Arrai László barátom, jezsuita, a 19. felszólítás után is, hogy menjenek el, még ott maradt és hadonászott egy lyukas nemzeti szín zászlóval, jó nagyot kapott a fejére. És akkor a másnap megjelent a napilapok címlapján, mint hős és a brutális terror áldozata. Mondtam neki, hogy Lassi, neked nem ez lenne a feladatod. Te egy jezsuita rendfőnök vagy, elég komoly, nagyobb tekintélyed lehet esetleg a vezetés számára, a politikai vezetés számára, mint egy püspöknek. Hívd meg kávéra Orbánt és Gyurcsányt egy beszélgetésre. Neked közvetíteni kellene. Hát engem ő hülyének nézett, lehet, hogy most, mint mindenki, de úgy gondolom, hogy a jövő egyházának, és akkor ilyen értelemben, ha teszik ezt tágértelemben, de még közszolgálat is lehetne.
Alulról kikért
szerinted lesz ez a folyamat? Alul, mindenképpen alulról. Persze a probléma az, és akkor értem a kérdést, és az én válaszom roppant bénán hangzik ilyenkor, amikor a hívek jelentős része fölülről vár egy jobbfajta minőségi szolgáltatást. Igen, természetesen ez, ha alulról nem, nincs erre igény, nincs alulról kényszerítés. Mert most ebben a sátorban mi mind alul vagyunk, úgy gondolom, tehát azért ez működhet.
Még egy kérdés, hozzászólás esetleg?
Még annyit, egy katolikus nagy találkozón, nagymarosi találkozón megjelenik két-három püspök, mindig az ügyeletes, vagy éppen a megyés püspök, akihez tartozik, a többiek nem. Ez a Szélrózsa találkozókon én minden evangélikus püspököt, még a nyugdíjasokat is itt látom. Persze gyerekeikkel, unokáikkal, ilyen szempontból milyen hátránya van a cölibátusnak, de az, hogy egy ilyen alulról találkozón itt vannak a püspökök, és találkozni lehet velük, esetleg be is hallgatnak egy ilyen beszélgetésbe, ez azért valami reményt ad arra, hogy ez az alulról élőkövekből építkező új egyház létrejöhessen. Irigylem ezért az evangélikusokat.
Nagyon szépen köszönöm Fábri Istvánnak és Kamarás Istvánnak, hogy együtt gondolkodtunk az egyház jövőjéről, és köszönjük szépen, hogy jelen voltak, és bekapcsolódtak a beszélgetésbe, mind meghallgatva, mind pedig hát reménység szerint élő kőként. Kérjük, hogyha úgy van, ne menjenek tovább, mert következő beszélgetés hamarosan kezdődik, tehát mi átadjuk a helyet, és köszönjük szépen még egyszer.